116.
117 perc.
Alig 160 centi magas, törékeny, halkszavú, akinek mégis minden szavára oda kell figyelni. Minden filmje végtelen utazás időben és térben. Pályafutása rendhagyó. A filmrendezés legfontosabb részének tartja, hogy a belső iránytű jól mozogjon, és az ember szeressen is ennek hangot adni, szeressen dönteni. És neki köszönhetjük azt a kis csillogó medvét, amelyik napok alatt az egész ország kedvence lett. Vendégem Enyedi Ildikó filmrendező, nagyon nagy szeretettel köszöntelek.
Szervusz, drága Marian! Muszáj elmondani, mielőtt erről a filmről vagy bármiről beszélünk, hogy mi dolgoztunk együtt, és az nekem az egyik legfontosabb munkaélményem komolyan, és mint te már a hátad mögött annyi embernek elmondtam, de neked még soha, annyira csodálatos volt, egyrészt egy nagyon nehéz, kemény vizsgafilmet csináltunk végig, de csináltunk teljesen pénz nélkül, magánszorgalomból egy Lidércek című sketchfilmet is, amit aztán a laborban elhagytak. És csak hogy lássák azok a fiatalok, akik most vágni kezdenek, hogy emlékszem, hogy te lenyomtad a teljes műszakot nappal a tévében, és amikor elment az aktuális munkapartnered, akkor én besompolyogtam, és éjszaka vágtunk, és emlékszem, hogy számtalanszor az mozdított ki minket, hogy jöttek a takarítók.
Igen, ez tényleg így volt. Amikor zörömböltek, csörömpöltek, akkor tudtuk, hogy kész, most haza fogunk menni. És nagyon szép időszak
csodálatos,
volt.
Csodálatos volt veled dolgozni, és emlékszem, hogy mennyit nevettünk, és mennyire izgalmas volt az a munkafolyamat, például a Lidérceknek az elkészítése.
Hát kell, hogy vegyem a szót, mert különben még tovább fog engem Ildikó dicsérni, és az végül is ez a műsor nem erről szól. Kezdjük a legfrissebb hírrel. Ugye a Testről és Lélekről című filmed felkerült az idegen nyelvű kategóriában a 9-es listára. Nemrégiben azt hallottam tőled, hogy szerinted ennek nincs nagy valószínűsége, mert hogy ugye bizonyos folyamatok nem történtek meg a forgalmazással, a reklámozással és egyéb dolgokkal kapcsolatban. Pontosan mi is, ami nem történt meg, és miért nem történt meg?
Hát tulajdonképpen egy úgynevezett kampányt nyom végig minden olyan film, ami esélyes valamennyire, amit egyáltalán egy nemzeti bizottság jelöl, tehát ugye Magyarország ezt a filmet jelölte, 92 jelölés érkezett végül is, tehát 92 filmből választották ki ezt a 9-et, tehát ez már egy ilyen kétszeres szűrő, és ezek a filmek bizony hosszú hónapok óta különböző fórumokon próbálják megismertetni magukat. Tehát ez nem valami nemtelen dolog, nem bármiféle lobbizás, befolyásolása a szavazóknak, csak hogy egyáltalán eljusson a tudatukig, hogy létezik ez a film. Ugye azért nagyon széles az a nagy-nagy víz Európa meg Amerika között, és ez az, ami a mi esetünkben nem történt meg, úgyhogy ez tényleg a világ hetedik csodája.
De azt lehet tudni, hogy ez miért nem történt meg? Elhúzódott. Akinek ezt meg kellett volna tenni, az nem bízott a film sikerében? Vagy mi történt?
Nagyon sokáig húzódott a Netflix-el, aki az észak-amerikai forgalmazó, a szerződésnek az aláírása. Ezt nem mi írtuk alá, hanem van nekünk egy világforgalmazónk, ők tárgyaltak velük, és tulajdonképpen 99%-ban készen volt már júniusban ez a szerződés, és azzal az 1%-kal szórakoztak a jogászok nagyon hosszan, hogy a nem tudom milyen vodjogok Szaúd-Arábiában, azok hány hónap után, mit tudom én, szóval elég vicces volt, de elég idegesítő is, hogy emiatt tulajdonképpen blokkolva voltunk. Tehát még a Magyar Nemzeti Filmalap, ami szívesen segített volna, ők, az ő kezük is meg volt kötve. tulajdonképpen egy nagyon érdekes folyamat. Én ugye most csinálom végig először, és most ismerkedek meg ezekkel a lépésekkel. Egy több száz fős, de nem az akadémia teljes tagságát felölelő kör az, ami dönt, ami szavaz, és el kell addig valahogy juttatni azokat az embereket, hogy elballagjanak egy vetítésre, és megnézzék ezeket a filmeket, mert kötelező, tehát csak úgy szavazhatnak, hogyha bizonyítottan nagy vásznon mozi körülmények között látták. És ehhez kell az, hogy abból a 92-ből, hát 92 filmet nem néz meg senki, hogy elballagjanak a vetítőbe. De elballagtak.
Most már ott vagy, ahol lenni kell, tehát ez már egy nagyon jó út. Én egy kicsit rólad szeretnék beszélni. Én tudom, hogy te nem vagy egy kitárulkozó alkat, egyáltalán nem vagy az, aki önmagát a középpontba helyezi. Mégis nagyon érdekelne, és gondolom a hallgatókat is, hogy hogyan lettél az az ember, aki lettél. Persze erre könnyen lehet mondani, hogy milyen vagy, hát nézzék meg a filmeket, és akkor majd azt megtudják, de azért ennél talán ez egy kicsit bonyolultabb. Hát milyen családba pottyantott téged a gólya?
Hát először is egy súlyos tévedésedet szeretném kiigazítani. Nem 160, csak 155 centi magas vagyok.
Erre ügyelni fogok a jövőben.
Két első generációs értelmiségi, édesanyám és édesapám, és egy nagyon... hogy mondjam, olyan módon kaptam tőlük sokat, bizalmat elsősorban, hogy azt tulajdonképpen csak most ennyi idősen kezdem megérteni, hogy miért volt ez nagyon-nagyon jó. Lényegében egy picit kevesebb figyelmet kaptam bizonyos területeken, mint más gyerek. Tehát az iskola első napjától az az én dolgom volt, hogy én ott mit csinálok. Tehát nem ellenőriztek, nem kérdezték a leckét, nem nézték meg, hogy betettem a tolltartómat. De mint utólag anyukám elmondta, ő szólt a tanítónéninek, hogy ez a gyerek így jön iskolába, nem pedig úgy, hogy otthon mindent ellenőriznek. És tulajdonképpen, hogyha én ott jó eredményt értem el, vagy konfliktusom volt, vagy bármi volt, azt én magam miatt csináltam, és nem azért, hogy valakinek, egy fensőbbségnek, mondjuk a szüleimnek megfeleljek. És azt szintén csak sok év múlva tudtam meg, hogy az apukám mennyire figyelt engem, figyelte, hogy különböző helyzetekben mire, hogy reagálok. Emlékszem, hogy már bőven a második gyerekem is megvolt, tehát már szerintem 40 fölött voltam, amikor elmesélte, hogy amikor korcsolyázni tanultam, szóval vettünk egy korcsolyát, kimentünk, akkor még sokkal hidegebbek voltak a telek, Visegrádon egy ilyen felöntött grundra, és nézte, ahogy elindulok, elesek, fölállok, elindulok, megint elesek, fölállok, stb., mondta magában, hogy jó van, ez rendben lesz ez a gyerek. Szóval valahogy ez a fajta bizalom, hogy én rendben vagyok, ez kimondatlanul sugárzott belőlük, mert valahogy sokszor a dicséretben is benne van az, hogy a szülő izgul, hogy talán Pistike mégiscsak lökött, jaj, de jó, hogy nem az. Úgyhogy ezen a pályán, ami néha azért rögös, ezt tudjuk, ez egy hatalmas segítség nekem, amit tőlük kaptam. Szóval innen jöttem.
Montpellierben is éltél, és ugye itt Magyarországon ez az időszak azért az abszolút működő szocializmus időszaka volt. Nyilván azért ott már láttad a különbséget. Mi volt, ami leginkább megragadott, tehát a legnagyobb különbség, innen elindulni a szocializmusba, Franciaországba?
Hát ráadásul ugye egy vasfüggöny mögötti gimnáziumból, egyébként a Toldiba jártam, Budapesten, és nagyon-nagyon szerettem, és máig nagyon szeretem azt a gimnáziumot, mert nagyon szép kis sziget volt ebben a nagyon furcsa, nagyon ellenőrzött világban. Minden esetre mégiscsak egy gimnáziumból kerültem, egy dél-francia, post-68-as bölcsészkarra. Mert egy ilyen külön engedéllyel egyetemre tudtam járni 17 évesen, 17-től 19 éves koromig voltam ott. Ez az egyetem tele volt amerikai diákokkal, és ez tényleg a hippie időszak volt fullon, ez a 70-es évek eleje volt. Tehát ez egy nagyon izgalmas különbség volt, és tulajdonképpen nem sodort el, hanem valahol a kettő között sikerült nekem valami kis saját értékrendet kilagózni abból a két féléből.
Hát gondolom, egy ilyen dolog azért azt eléri az emberben, hogy önmaga ezek után mindenhonnan egy kicsit kilógjon, nem? Egy kicsit innen, egy kicsit onnan, tehát valahogy ez...
Ez nekem egyébként sem volt olyan nehéz.
Nem, nehezen. Utána jött a közgazdasági egyetem, ahol jól tudom, te matematika szakra jártál? Vagy erre rosszul emlékszem?
Nem, matematikai modellezés, ami én nem voltam ebben tehetséges, de nagyon-nagyon izgatott, és ennek kedvéért az emelt szintű matematikát is inkább megtanultam. Az nagyon izgatott, hogy ki lehet találni egy világot, rá lehet látni egy rendszerre, hogy is lehetne az jobb, hogyan is működik. Ez máig nagyon foglalkoztat.
De nagyjából mennyi idő kellett ahhoz, hogy el tud dönteni, hogy téged nem ez a te utad, nem ez a te életed, hanem a film?
Tulajdonképpen az, hogy filmrendezéssel szeretnék üzemszerűen foglalkozni, azt én az első nagyjátékfilmem után, a 20. századom után döntöttem csak el. Mert sok minden mást is csináltam. Tagja voltam egy Indigo nevű interdisziplináris csoportnak.
Igen, ezt nem szabad kihagyni, mert én azt gondolom, hogy ott te nagyon-nagyon sok mindent láttál, tapasztaltál és kaptál, hiszen ez egy annyira szabadon gondolkodó társaság és kör volt. Szerintem két dolog biztos volt, egyrészt, hogy te voltál ott az egyetlen közgazdász, a másik, hogy feltehetően te voltál a legfiatalabb, de lehet, hogy azért nem tudom, a Sugár Janiék milyen korúak voltak
hozzád
képest.
Hát körülbelül egykorúak voltunk. Egykorúak, sőt, szerintem volt talán egy-két évvel fiatalabb is nálam. Egy nagyon izgalmas csapat volt, nem csak képzőművészek, volt egy nagyon helyes teológus lány, és emlékszem, filozófus, matematikus, és nekem valóban az volt az igazi iskolám. Tehát párhuzamosan jártam a közgázra, aztán párhuzamosan jártam a filmművészetire, de valahogy ott éreztem magam otthon, meg a Balázs Béla stúdióban.
Hát aztán ugye jött a főiskola, az is egy elég kalandos időszak volt. Egyrészt, mert elég sajátos viszonyod volt a Fábrival, bár utólag mindig úgy beszéltél róla, hogy mindig erőt mutatott, de úgy tudta bevallani, elmondani az ő hibáit, hogy ebből az erőből soha nem veszített. Én azt gondolom, hogy valóban ilyen volt. Te ennek megfelelően próbálsz működni? Tehát ez számodra ez egy példa, vagy benne maradt a zsigereidben?
Abszolút, tehát ő egyrészt egy nagy formátumú személyiség volt, másrészt egy abszolút úriember volt, és tulajdonképpen ez fontosabb, mint azok a konkrét dolgok, amiket esetleg egy ilyen fura dolog, hogy a filmkészítés tanítása címén egy ilyen alkotó, egy ilyen kaliberű alkotó, mint a Fábri konkrétan át tud adni. Ilyen szempontból mi inkább csikorogtunk, és nem nagyon találtunk hangot, de az a tartás, az, hogy egy ilyen ilyen kaliberű művész közelében lehettem, és egy ilyen kaliberű ember, ilyen minőségű ember közelében lehettem, az nagyon fontos, és azt akkor is éreztem, és emlékszem, hogy ugye a végén én nem kaptam diplomát, és amikor ültem ott a bizottság előtt, akkor komolyan mondom, én a Fábrit sajnáltam, hogy ez most neki milyen szar érzés lehet, aztán később már inkább magamat. Szóval én azt hiszem, hogy ezekben az intézményekben, hát ma is nagyon pici és az is kell, hogy maradjon a filmművészeti, tehát most is van egy friss osztályom, 6 ember. Ez egy nagyon erős viszony, és nagyon vigyázni is kell, hogy az ember ne eressze rá a személyisége teljes erejét a 19-től 25-26 éves fiatalokra. Viszont megtapasztalhatják azt, hogy valaki hogyan működik, hogyan reagál bármire, amit megbeszélünk, filmekre, vagy az ő vizsgamunkájukra, és azt is megtanulják, hogy, és ezt mi is megtanultuk, hogy az embernek a sokféle vélemény, külső vélemény között meg kell találni a sajátját, és nem merevnek lenni, de nem is megijedni.
Azért a diploma munkáról egy nagyon kicsit beszéljünk még, ugye hát ezt közösen csináltuk, ezért is nagyon furcsa volt, ugye jöttek ott olyan pletykák, hogy ez tulajdonképpen egy politikai parabola, ami körülbelül arról néz ki, hogy csúnya, furcsa, szőrös emberek a föld alá kényszerítik egy polgári város polgári lakosságát, és azonnal párhuzamot vontak, a csúnya, furcsa, szőrös emberek voltak az oroszok, és a föld alá kényszerített polgárok a magyarok. Hát megmondom őszintén, hogy ez nekünk álmunkba se jutott eszünkbe, ez a gondolatmenet, és ráadásul még azt a címet is adtad, hogy invázió. Tehát igaz. De ma csak nevetünk ezen, így aztán a te diplomafilmet gyakorlatilag egy láthatatlan filmé vált, hiszen sehol nem vetítették.
De képzeld el, hogy azt hiszem, hogy 2 éve valaki előásta, bedigitalizálta, úgyhogy muszáj, hogy adjak belőle neked egyet.
Hát ez fantasztikus.
És nemrég megtaláltam egy fotót is, ahol ott állunk a Tököli út sarkán, hajnalban, egy egész éjszakai keverés után, ahol máig emlékszem, hogy neked elerett az orrod vére már a kimerültségtől, és már hát éjszakára kaptunk csak időpontot, persze a nagyvetítőbe. Szóval nagyon, szerintem miközben mit csináltuk, nagyon élveztük, és egyáltalán nem egy ilyen odamondogatás volt a cél.
Azt gondolnám, hogy ez az utolsó utáni gondolatunk sem volt. Furcsa, hogy ezt látták ki belőle, és ezért aztán évekig húzódott a diploma átvétele. Na de aztán megkaptad a diplomádat, és egyszer csak megcsináltad az Én 20. századom című filmet.
Tudod, mikor kaptam diplomát?
Mikor?
10 éve.
Tényleg? Akkor ezt utána kaptad?
Én már tanítottam a főiskola, vagy most már egyetem, az egyetemen egy pár éve, amikor valami, nem tudom ki volt az, de annyira hálás vagyok neki, följelentett a minisztériumban, hogy itt tanít valaki, pedig nincs is diplomája. Az egyébként szerintem egy totál botrány, hogy a Hajdúszabival járunk így folyamatosan, hogy egy csodálatos filmrendező, ott vannak a díjak, ott vannak az eredmények, de miután nincs meg bizonyos fajta papírja, komoly gondokat okoz az, hogy én egy workshopra hívjam a diákokhoz, pedig fantasztikus. Na mindegy, szóval akkor mindenki elkezdett rohangálni, és lediplomáztam, összült egy bizottság, levizsgáztam, kérlek szépen.
Előre a feljelentésről egyébként az jutott eszembe, hogy ezt most idézem, te az Én 20. századom című filmmel kapcsolatban azt mondtad. Annyi helyes ember buta módon bántja egymást, felesleges feszültség halmazban töltik az életüket, de azt abba is lehetne hagyni. Ezt nem muszáj. Tehát a feljelentésről nekem rögtön ez jutott eszembe, hogy hát igen, igen, igen. Tehát felvett szerepekben bóklászunk.
Ezt a 20. század kapcsán mondtam?
Igen.
Mert annyira aktuális.
Igen, éppen azt akartam tőled kérdezni, hogy valóban ilyen felvett szerepekben rohangáltak az emberek, teszik a dolgukat, ami lehet, hogy nem is a dolguk lenne, hogy ez ma is így van. De hát már megválaszoltad tulajdonképpen.
Hát nem, hát ahhoz képest, a 90-es évek elejéhez képest, hát szerintem nagyon, nagyon durva a helyzet. Tehát Jézusom, hogyha akkor ezt gondoltam.
Hát egészen más gondoltunk.
Igen, igen. Nagyon bizakodóak voltunk.
És mit gondolsz, hogyha ezeket a furcsa, semmire kellő szerepeket levetjük magunkról, akkor lehet, hogy hülyén hangzik, de a boldogsághoz közelebb tudunk kerülni? Vagy valami olyan léthez, ami, hát, amit magunkénak kéne tudnunk?
Be kell valljam, én az egy olyan körülbelül olyan 10 éve elkezdtem ebből sportot csinálni, hogy amikor jön az a standard undogság hivatalban, boltban, itt-ott-amott, akkor megpróbálom valahogy kibillenteni ebből az illetőt, mert tudom, hogy nem azért csinálja, mert ő egy gonosz ember, hanem valahogy erre van kondicionálva, hogy így kell viselkedni. Komoly sikereim vannak.
Azért ezzel. Egyenként ez elég nehéz lesz.
De, hogy mondjam, akkor nem pufogva megyek el én.
Teljesen igazad van, ezt én viccnek szántam.
És annyira jó látni az arcukon. Először az zavart, hogy hoppá, akkor most miért nem se az nincs, hogy lenyelem, se az nincs, hogy visszaütök, hanem valami harmadik van, jé, de érdekes. Szóval már azért megéri.
Így van. Az én 20. századomnak nagyon nagy sikere volt. Most, amikor egy ilyen siker vesz körül egy filmrendezőt, akkor általában, hogy megszoktak lendülni a dolgok, esetleg sorba jönnek, megszületnek az új filmek, neked viszont utána született 2 gyermeked. Egy nagyon kicsit mesélj róluk, annyit, amennyit mondjuk ők engednek neked.
Hát, 2 fantasztikus ember. A lányom, Júlia, ő tanár szeretne lenni, és azon kevesek közé tartozik, akik ezt szenvedélyesen elhivatottság szinten, tehát ott hagyta a Masters, félbehagyta anglisztikán, mert rájött, hogy ezt szeretné csinálni. Elképesztő látni azt, hogy mennyi ötlete van, mennyit gondolkodik, hogy lehet valamit átadni. Hát reszketek csöndesen, hogy...
Ezt akartam kérdezni, nem félsz, hogy megpróbálja a rendszer, most természetesen nem a nagybetűs rendszerről beszélek, bedarálni? Különösen egy ilyen foglalkozású
ember. Azt mondja, hogy folyamatosan, ugye az ELTE-n tanul, a tanáraik maguk is azt mondják, hogy ez vár majd benneteket, ne keseredjetek el, amikor becsukjátok az osztály ajtaját, onnantól egyedül vagytok az osztállyal, azt az örömöteket nem ronthatja el senki. Tehát ez ilyen módon artikulálva is van, ami szintén egy picit rémisztő, hogy erre kell kondicionálni a gyerekeket. Persze aggódom érte, de boldog vagyok, hogy talált valamit, amit szenvedélyesen szeretne csinálni, mert lényegében ez annyira fontos, hogy ezt mindannyian megcsináljuk, hogy az, amit munkával töltünk, az idő, az örömforrás legyen.
Hát ezt de nagyon jó lenne, édes Istenem. És a fiad?
Ő Kölnben, német férjem van, és a család az Kölntől nem messze, Észak-Rajna Veszfáliában lakik. A fiam Kölnben tanul számítógépes játéktervezést, imádja az egyetemét, imádja azt, amit csinál, imádja a várost, fantasztikus. Tehát ez az időszak, amit ugye a fiataloknak a, nem tudom, 80%-a általában válsággal tölt, tehát ez a kamaszkor az egyik válság, a 20-as évek a másik, hogy mi is legyek, hogy is alakítsam az életemet, valahogy ő tényleg mint hal a vízben.
Ez nagyon szerencsés a családnak is, meg nekik is. Aztán persze lehet, hogy egyik pillanatról a másikra megváltoztatják a céljukat, meg a gondolkodásukat, de hát ez majd kiderül. Abban a korban vannak, amikor nyilván azt gondolják, hogy bármi lehet belőlük, mi is ezt gondoltuk. Menjünk vissza egy kicsit a pályafutásod bizonyos állomásaira. Az az igazság, hogy órákat tudnánk így egymással beszélni, de sajnos az adásidő szorít minket. Ugye elkészült a Bűvös vadász és a Simon mágus. És a Simon mágus után, most csak a nagy játékfilmeket sorolom természetesen, jött egy hatalmas nagy csend. Hogy lehetett ezt túlélni?
Nehezen. Minden szempontból nagyon nehezen. Nem is tudom én ezt cifrázni, szóval nem hagytam abba közben egy percre sem azt, hogy dolgozzak új terveken. Nekem tényleg az segített, hogy egy, most már nem is tudom kiszámolni, talán 6 évvel ezelőtt ajánlották föl az HBO-nál, hogy az induló terápia sorozat ban dolgozzak, és egy kicsit tartottam tőle, és aztán kiderült, hogy nem kellett volna, és egy elképesztő boldog regenerálódás lett ebből. Hihetetlenül örülök mindazoknak a találkozásoknak, színészekkel, stábtagokkal, akikkel együtt dolgozhattam. Azt hiszem, hogy az egész csapatnak ez egy ilyen nagy boldogság kapszula.
Meg egy különleges műfaj.
Tulajdonképpen ez volt az, ami engem meggyőzött, tehát megnéztem az eredeti izraelinek, azt hiszem, hogy egy 6-8 epizódját, és leestem a székről, hogy mennyire egyszerű, és mennyire működik, és mennyire feszült, és mennyire odaragaszt, és persze, hogy elkezd az ember gondolkodni azon, hogy mitől, és miért, és hogyan. És egyszerűen lenyűgöz ez a fajta bátorság, és annyi fajta friss invenció jön a televízió oldaláról most már az elmúlt 15 évben, hogy ebben így részt venni, hát szuper volt.
Meg kell, hogy erősítselek egyébként, mert hogy a nézők oldaláról is társaságban nagyon sokszor előkerül a környezetemben, hogy láttad, tehát pontosan lehet tudni, hogy a nézők nyilván egy rétege, de abszolút odaadással szereti. Na, térjünk vissza a játékfilmekhez, aztán egyszer csak megszületett a Testről és lélekről, hatalmas nagy szünet után. A díjátadó után azt mondtad, hogy egy olyan filmet akarták készíteni, ami a zártságról és a védekezésről szól, és arról, amit az emberek elrejtenek magukban. Ugye azt mondhatnám, hogy az felszínen semmi, de belül aztán ott vannak a szenvedélyek és az érzelmek. Mit gondolsz, hogy ennyire zárkozottan élünk, ennyire elrejtjük a legfontosabb dolgokat, az érzelmeinket, a vágyainkat?
Hát nem. Te hogy látod? Az az igazság, hogy már csak udvariasságból is a többi embertársunk miatt tulajdonképpen egy ilyen leegyszerűsített képet nyomatunk magunkról, ahol tulajdonképpen pont az, ami igazán fáj, vagy igazán lelkesít minket, az nem?
Egy dolgot mindenképpen el kell, hogy mondjak, vagy kettőt. Én egy olyan közegben néztem meg a filmet, ahol nagyon érdekes módon idős emberek voltak. Azt is mondhatnám, hogy egy nyugdíjas vetítés volt. Az első néhány percben hallottam, hogy fészkelődnek, mozgolódnak, és akkor egyszer csak ráült a teremre a hatalmas nagy csend. A végén felálltak csendben. Szinte egyáltalán nem beszéltek egymással, és valami egészen furcsát láttam rajtuk, amit én ma is látnék magamon, hogyha látnám magam mondjuk gondolkodás közben az autóban, mikor vezetek, és eszembe jut ez a film, akkor azt látnám, hogy mosolygok, és egy kicsit könnybe lábad a szemem. És ez az érzés, és ez a látvány fogadott ott a film megnézése után is.
Hát egy kedves filmet szerettünk volna csinálni, úgyhogy ez is az, és inkább ez egy szelíd biztatás szeretett volna lenni ez a film. azért nem tudom, hogy ez az idős közönség, ez azért néha merte nevetni.
Igen, mert, ja, mert van, határozottan. Akkor... Határozottan, és a humora egyébként azért tetszik nekem a filmednek, mert ugye olyan emberekről beszélünk, akikben, főleg az egyikben van némi kis esetlenség. Ez az esetlenség, ez egy humorforrás is lehet, mint ahogy az is tulajdonképpen, de egyáltalán nem mindegy, hogy valaki ezt a humorforrást hogyan használja fel. Ahogy te felhasználtad, abban a világon semmilyen irónia nem volt. Az egy olyan nagyon finom humor volt, mint maga a film. Persze erre csak annyit mondhatsz, hogy igen. És akkor ezt jól megbeszéltünk. Abba kell hagynunk a beszélgetést, nagyon-nagyon sajnálom. A siker, azt még meg akartam tőled kérdezni, hogy ezt hogy lehet elviselni? Mert azért ez egy nagyon nagy teher is lehet. Van egy Dusán dal, aminek az egyik sora, hogy aki feljebb lép, az már, aki feljebb lép, az már csak lejjebb ér.
Hát figyelj, egyrészt öreg vagyok már, láttam én már ezt meg azt, meg nehéz is volt ez a tizen, akárhány év közben, úgyhogy azért... nehéz ilyenkor megszédülni már, azt gondolom.
Hát nagyon remélem, de mit is kívánhatnék neked? Egyrészt nagyon szép ünnepet, remélem együtt lesz az egész család. Másrészt meg azt kívánom, hogy annak a bizonyos kis csillogó medvének mindenképpen legyen egy társa, és ha lehet, Oszkárnak hívják.
Hát, szerintem ezzel ne foglalkozzunk.
Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
Ajánljuk magunkat. Műsorajánlóink következnek.